Fókusz című kiállítását kedtől péntekig nézhetik meg 14 és 18 óra között, vagy előzetes bejelentkezéssel az infokukac.indagaleria.hu oldalon is jelentkezhetnek. Ez volt a Mecénás a legközelebbi december 27-i műsorban. Sok-sok-sok kiállítást ajánlok még az év utolsó és első napjaira itt a Klubrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Józsefet hallották. Egy hét múlva tehát újra Mecénás. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra kortárs művészetről itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Már 5,75%-os a jegybanki alapkamat. A monetáris tanács újabb 25 bázispontos emelésről döntött. Rendeletalkotási jogot kaphat Szalai Anna Mária. A Fidesz frakció támogatja Rogán Antal javaslatát. A sajtószabadságért tüntetnek ma este civilek a Szabadság téren. Az ország nagy részén már megenyhült az idő, csak északkeleten tartja magát a fagy, de holnap már mindenhol fagypont feletti hőmérséklet lesz akkor a délutáni órákban. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Tovább emelték a jegybanki alapkamatot, a monetáris tanács újabb 25 bázispontos emelés mellett döntött, így a kamat holnaptól 5,75%. A döntés nem tekinthető meglepetésnek, az elemzők fele erre számított. Novemberben még 5,25%-os, vagyis 0,5%-kal kisebb volt a ráta. A forint árfolyama nem reagált érdemben a kamat döntésre, az euró 275, a svájci frank 216 forint közelében ingadozik. Rendeletalkotási jogot kaphat Szalai Anna Mária. A Fidesz frakció támogatja Rogán Antal alkotmánymódosítási javaslatát. A politikus kezdeményezése szerint az alaptörvénybe emelik a médiahatóság elnökének rendeletalkotási jogát. A miniszterelnök szóvivője megerősítette, hogy a kormányfő a képviselőcsoport döntésének megfelelően fog szavazni az indítványról a házban. Szijjártó Péter hozzátette, hogy kötelező szavazást rendeltek el a frakció tagjai számára. Levetetni a napirendről az MSZP és az LMP a média törvényjavaslatot. Közösen tartott sajtótájékoztatót Mandur László és Karácsony Gergely országgyűlési képviselők. Az MSZP kezdeményezi, hogy a médiáról és tömegkommunikációról szóló törvényjavaslat zárószavazását vegye le napirendjéről a ház, az LMP pedig támogatja ezt az indítványt. Karácsony Gergely arra a kérdésre, hogy az LMP valóban leragasztott szájjal fog-e tiltakozni majd a zárószavazáskor, úgy válaszolt: annyira radikális eszközökkel tiltakoznak majd, amennyire sérti a sajtószabadságot a jogszabálytervezet. A sajtószabadságért tüntetnek ma civilek Budapesten a Szabadság téren. A szervező egyetemisták arra kérik a pártokat és azok képviselőit, hogy maradjanak távol az eseménytől. A rendezvény Facebook oldalán már több ezren jelezték részvételi szándékukat. Azért időzítették este 6 órára a demonstrációt, mert az országgyűlés várhatóan ma fogadja el az új médiatörvényt. A szervezők szerint a kormány szabályozási rendszere alkotmánysértő, több ponton is súlyosan korlátozza a vélemény és sajtószabadságot. Kigyulladt egy teherautó fülkéje Óbudán a Nagyszombat utcában, a 7,5 tonnás jármű könyveket szállított, és a tűz végül a rakományra is átterjedt. A tűzoltók megfékezték a lángokat, és nem sérült meg senki. Még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. A rendőrök is a helyszínen vannak, és terelik a forgalmat. Nőtt a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos szabálysértések száma, pedig a szezon még el sem kezdődött, közölte a rendőrség. Míg tavaly összesen 316 ilyen eljárást indítottak, idén már 335 hasonló szabálysértési eljárás indult. Tavaly 209 embert marasztaltak el, és 4 millió forint bírságot szabtak ki, idén már 4,5 milliónyi bírságot szabott ki a hatóság a szabályok megszegőire. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén már megenyhült az idő, csak északkeleten tartja magát a fagy. Holnap már mindenhol fagypont felett várható a hőmérséklet. Reggel ködös, napközben felhős idő lesz. Szerdán és csütörtökön tovább enyhül az idő. Karácsonykor kezdetben szeles és esős időre van kilátás, majd szombaton havazás kezdődik, és lehűl az idő. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban
minden szerdán 14 óra 30 perctől.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Mit mutatnak a számok? Milyen előrejelzéssel indulunk az új évben? Hogyan látják a hazai cégek munkaerőpiaci szempontból az esélyeinket? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A mai műsorban hallhatnak egy olyan hazai közepes kisvállalkozásról is, amelyik a válság közepette is bemert vállalni egy komoly fejlesztést, aminek eredményeként nem csak újabb munkahelyeket teremtett, hanem még újabb beszállítókat is keres. Aki szegény családba született, esetleg félárva vagy a szülei bűnözők, azok megbélyegezettek lesznek? Eleve sajátos nevelési igényű gyerekek osztályába kell, hogy kerüljenek? Mi korábban szakértői felmérések, vagyis az egyéni képességeik alapján minősíthették a gyerekeket, addig egy az interneten kószáló közoktatási törvénytervezet szerint társadalmi helyzet alapján sorolódnának. Erről is hallhatnak részletesen. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Mostanában egyre ritkábban van arra mód a szolidaritásban, hogy olyan vállalkozásokról számoljunk be, vagy olyan hírekről tudjunk beszámolni, amelyek nem arról szólnak, hogy válság van, hogy el kell bocsájtani, hogy szűkül a beszállítói kör, hanem éppen ellenkezőleg. Ezért aztán nagyon szívesen osztom meg a hallgatókkal azt, hogy a Naszály tej történetének eddigi legnagyobb beruházása révén úgy tűnik, hogy nem csak maga a Naszály tejnél dolgozók, nyilván a létszám emelkedését is hozta ez a hatalmas beruházás, hanem a beszállítóknak is stabil, biztos piacuk van, lehet. Legalábbis én ezt gondolom, erről fogunk beszélgetni a következő percekben. A stúdióban vendégem Kuk Titusz, a Naszály tej ZRT vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először is kezdjük azzal, hogy meglehetősen merész dolog a válság elős közepén nekiállni egy nagy arányú beruházásnak, illetve talán nem is azt mondom, hogy merész, hanem hogy ez egy másfajta piaci magatartás, mint amit így láthatunk az elmúlt években, de akkor ezek szerint önök döntöttek jól.
Hát reményeink szerint jól döntöttünk, de azért azt az igazsághoz hozzá kell tenni, hogy ezt a beruházást nekünk már régóta dédelgetett vágyálmunk. Tehát még jócskán a válság előtt már tudtuk, hogy ezt a beruházást meg kell lépni.
Na de sokan ilyenkor visszakozni szoktak, hát önök nem tették.
Nem tettük, és reményeink szerint, hogy szerencsésen döntöttünk így, de ez a szerencsét azért természetesen mi azzal alapoztuk meg, hogy erre a pályázati kiírási rendszeren keresztül készültünk, tehát el is nyertünk ehhez egy jelentős támogatást, a beruházásunk mintegy 40%-át igaz utólagos finanszírozással, de vissza fogjuk tudni szerezni. Tehát nyilvánvalóan ezt is belekalkulálva úgy gondoltuk, hogy meg kell és meg is tudjuk lépni ezt a fajta beruházást még a gazdasági válság reményeink szerint lecsengésének végével, de azért mégis kellős közepén talán.
Ez nem kevés pénzbe került, 586 millió forint volt, milyen jó lenne, olyan olcsó lett volna. Ez a beruházás miért volt fontos ez, és mit eredményezett?
Egy akkora vállalkozásnak, bár a szájt egy közepes méretű vállalkozás, már nekünk szükséges az, hogy korszerű, modern UHT csomagolási rendszerrel is rendelkezzünk.
Ez az ultra homogén.
Ez az ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, tartósítószer nélkül, ugyan hűtés nélkül is eltartható, hosszú ideig eltartható termékkörről van szó. Röviden UHT talán ez a szakzsargonban, és talán most már a fogyasztói körben is egyre jobban ismert.
Mert hogy eddig ilyet nem is tudtak előállítani, vagy csak nem
volt
ilyen modern?
Volt korábban egy hasonló berendezésnek mondhatunk, amivel hasonló termékkört tudtunk előállítani, de korán sem ilyen korszerű és ilyen hatékonyan, mint ahogy most.
Tehát egyrészt akkor többet tudnak előállítani, másrészt modernebb eszközökkel, ha így nagyon...
Hát sommásan igen, de azért nagyon fontos megjegyezni, hogy itt azért egy generációs váltásról is szó van, tehát egy új technológiáról. Ez leginkább a fogyasztó számára két részből tevődik össze. Az egy, hogy az íz, a tej ízét sokkal jobban megtartó, sokkal frissebb ízt megtartó technológiáról van szó. A másik oldalon pedig rendkívül korszerű csomagolásról, ami gyakorlatilag egy nagyon könnyű nyithatóság, visszazárhatóság, egy nagyon könnyű önthetőséget, rendkívül praktikus csomagolást eredményez.
Pedig, hogyha jól tudom, az utóbbi időben ebben a szakmában, tehát így a teljesek között nem nagyon voltak nagy arányú fejlesztések, mert részben ugye a külföldi piac egy kicsit, vagy a külföldi termékek egy kicsit megették ezt a piacot, de önök ennek ellenére úgy döntöttek, hogy ezek szerint akkor nem csak hogy stabilizálni próbálják a helyzetüket, hanem még munkahelyet is teremtenek. Mit jelent ez a beszállítóknak? Nagyon sokat beszélünk arról, hogy azzal, hogy a válság kialakult, nem csak azok a cégek dőlnek be, vagy gyengülnek meg, akik effektív végterméket állítanak elő, hanem ugye ez tovább gyűrűzik, vagy mondhatnám, mint a dominó borul a többi. Nagyon sokszor hallottuk azt, hogy különböző termékekkel kapcsolatban, hogy a beszállítói piac is meggyengült, vagy egyszerűen meg is szűnt. Önök tudnak-e több beszállítónak stabil piacot adni?
Gyakorlatilag Magyarországról vásárolta föl eddig is a tejet, és stabil partnereink voltak. Ezeket a stabil partnereket is arra ösztönöztük, hogy a termelésüket fokozzák, bővítsék, és minél több alapanyaghoz jussunk hozzá. Nem árulunk el titkot, én meggyőződésünk az, hogy az hazánkba ömlő iszonyatos mennyiségű import UHT tejekkel szemben kívánjuk felvenni a versenyt. És tulajdonképpen nagyon egyszerű a helyzetünk, további beszállítókat keresünk ebben a pillanatban.
Tehát nem csak, hogy ezeket megtartják, hanem még továbbiakat is keresünk.
Továbbiakban keresünk, és előre haladott tárgyalásaink vannak már farmokkal, akiktől vár reményeink szerint már januártól, illetve február elejétől már hozzá fognak tudni csatlakozni.
Tehát önök azok, akik csak is kifejezetten magyar beszállítóktól vásárolnak magyar terméket a végfeldolgozáshoz.
Teljesen egyértelműen.
Erre is fogják tovább vinni, tehát ez a hosszú távú céljuk is?
Alapvetően ez a hosszú távú cél. Magyar tulajdonú is a cégünk, tehát nagyon könnyű megértenünk a társadalmi szerepvállaláson kívül azért a beszállítói körrel való kapcsolattartásunk is. Régóta hosszú ideje stabil partnereink vannak, kiszámíthatók vagyunk. Ami elég ritkaság a világban, manapság mi pontosan fizetünk is. Tehát...
Igen, ez meglehetősen ritka. Gondolom azzal, hogy ez a beruházás lezárult, az önök fejében nem zárult le, hanem gondolkodnak azon, hogy merre tovább. Milyen távlati terveik vannak?
Hát azt gondolom, hogy azért ezt a beruházásnak azért még csak ízlelgetjük a lehetőségeit. Tovább kell lépnünk, nyilvánvalóan ezt a piacot szeretnénk tovább építeni, és ahogy említettem, nekünk alapvető funkciónk az, hogy megpróbáljuk az import UHT tejek helyett a magyar lakosságot a lehető legjobb minőségű magyar termékkel kiszolgálni.
Jó, ez a dolog egyik oldala, de munkaerőpiaci szempontból kérdeztem én ezt, hogy akarnak-e nőni, vagy pedig ilyen közepes vállalkozásként gondolják magukat meghatározni hosszú távon a magyar piacon, mert végül is az sem baj, mert ilyenek is kellenek, sőt, nagyon is kellenek, sőt, van, aki azt mondja, hogy nem is szeretnének nagyobbak lenni, mert akkor pont az vész el, ami most a fontos.
Ez a kettősség azért talán nagyon igaz ránk is. Nem lehet azért viszont azt mondani, hogy muszáj megállni egy adott, vagy lehetséges megállni egy adott pillanatnál. Abba a pillanatban, hogy valaki megáll, abba a pillanatban, vagy a zsugorodás, vagy a felfalás áldozata lesz. Meg kell gondolni azt, hogy annak a növekedésnek természetesen milyen léptékeit szabad bevállalni. Hasonló, kisebb, nagyobb léptékekben, de fejlődtünk, és ezt is tervezzük.
Hogy élték túl egyébként a válságot?
A válságot mi, a válságra tett intézkedéseink, a válság alatt mi egyetlen egy főt nem bocsátottunk el, sőt azt mondom szép lassacskán, tehát az elmúlt években 2-4-6 főkkel gyarapodtunk is.
És gazdaságilag hogy megérezték a válságot?
Hát nehéz lenne azt mondani, ezt nem érezte meg senki se. Egyik jellemző példa, például 2009 és 2008 viszonylatában. 2009-ben több tejet adtunk el, többet dolgoztunk föl, egy kicsit kevesebb árbevétellel, hát ez nyilvánvalóan a nyomott árak miatt következett be.
De ezek szerint akkor túlélték, sőt akkor gondolom, hogy most hitelük is van, mert a beruházás 60%-át saját erőből kellett finanszírozni, úgyhogy akkor nyilván hosszú távon gondolkodnak.
Természetesen csak kizárólag hosszú távon lehet gondolkozni ebbe a szakmába.
Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta. Az elmúlt percekben egy jó példát sikerült bemutatnunk arra, hogy hogyan tud túlélni egy közepes vállalkozás, vagy hogyan tudott túlélni egy közepes vállalkozás. Hogyan tudta túlélni a válságot? Kuk Titusszal, a Naszály Tej ZRT vezérigazgató helyettesével beszélgettem. Köszönöm még egyszer, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Egy férfi illata, egy életérzés, egy esély. Dolce Gabbana. Horváth Péter darabja a Komédium Színházban.
Dolce Gabbana jelenti ebben a darabban mindazt a jót, azt a könnyedséget, azt a boldogságot, ami igazából már nincs meg.
És hogy hová lett? A 40 éves nők sokat gondolnak erre, ahogyan a történet szereplői is keresnék a boldogságot.
Ez a darab két női ikerpárról szól. Az egyik páros egyik fele bírónő, a másik villamoskocsi vezetőnő, a másik ikerpár egyik fele postásnő, a másik fele pedig nővérke egy kórházban. Az ő viszonyaikról, vágyaikról, álmaikról, elrontott vagy elrontottnak vélt életükről szól ez a darab, a 40 éves asszonyok nehéz problémáiról.
A hiányérzet mindegyikükben ott van, kétségbeesésük vagy élni akarásuk sajátos lépésekre készteti őket.
A mi postásnőnk házasságban él, egy gyereket nevel, minden normálisan zajlik körülötte, és egy szép napon meglép ezzel a táskával, ami tele van pénzzel, és Romániába tesz egy rövid kirándulást, maga se tudja pontosan miért. Azt vallja a vizsgálatban, hogy azért utazott el, hogy valakinek hiányozzon. A bírónő repülővezető leckéket vesz, és az oktatója azt mondja neki, hogy az igazi pilóta az az, aki a szegedi öreg híd alatt át tudott repülni, és ő egy hirtelen elhatározással megpróbálja ezt a vizsgarepülésen végrehajtani, a gép összetörik, őszintén összetörik, és az élete hát eléggé megnehezül. Az öröm hiányzik ezeknek a nőknek az életéből, mindannyiunkéből, az igazi, felhőtlen, boldog öröm.
Szomorkás vígjáték ez, amolyan magunkban nézős, magunkon nevetős.
A 70-es évek végén járta egy olyan szlogen értelmiségi körökbe, hogy vidáman megyünk tönkre, és tulajdonképpen ez nem a 70-es évekre vonatkozik, hanem talán az egész életre az én látásom szerint. Ugyanakkor a vidámságunkat ebben a tönkremenésben meg kell őrizzük, mert más esély nincs az élet folytatására.
Dolce Gabbana, Horváth Péter darabja Szabó Gabival és Bede Fazekas Annával ma este a Komédium Színházban.
Reklám hangzott el. Élőben a városból.
Kiemelt figyelmet fordít a kerékpárosok közlekedés biztonságára az ORFK tavasztól. Szép feladat, de hogy fogja ezt megoldani a rendőrség? Lesz-e felvilágosító kampány is, vagy csak büntetni fognak? Másik témánk pedig...
Most úgy fogom magam érezni, mint amikor tanulóvezető voltam. 5-be fogunk indulni.
5-be fogunk indulni, és fordulni mehetünk is.
Szerdán 14 órától kiderül, hogy milyen autóban is ültem. Várjon Önöket a szerkesztő műsorvezető Mátyási György.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Lehet, hogy eljött a kilábalás ideje, legalábbis a munkaerőpiacon. Azért mondom ezt, mert a Manpower legutóbbi munkaerőpiaci felmérése szerint optimista stabilitás várható, és nyilván sokan most fölkapják a fejüket, mert még nem érzik a saját bőrükön, és még nem is látják az alagút végét. De hogy mire alapozzák ezt, többek között erről fogunk beszélgetni. Vendégem a stúdióban Kis Judit, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez olyan finom megfogalmazás, ez az optimista stabilitás. Mi van e mögött?
Emögött az van, hogy ugye negyedévről negyedévre egy előrejelzést készítünk, több mint 70 ezer munkáltató megkérdezésével világszerte. Ennek a megkérdezési panelnek Magyarország is a tagja, hogy mik a szándékaik a következő negyedévben. Elbocsátanának munkaerőt, stabilitást várnak, tehát úgy gondolják, hogy pont elegendő van, nem tudják, ahogy felvételt várnak. Magyarországon a munkáltatók háromnegyede a 2011 első negyedévére vonatkozóan azt mondta, hogy szerinte nagyjából köszöni szépen jól van, se felvenni, se elbocsátani nem szándékozik. Az óvatos stabilitás, az optimizmus pedig azt jelenti, hogy a munkáltatók 10%-a igenis felvételi hajlandóságot szerzett. Az index értéke, a mutató értéke egyébként plusz 1, ami azt jelenti, hogy 9% azt jelezte, hogy elbocsátani szándékozik. Nagyon jelentős iparági különbségek vannak azonban, és emiatt vagyunk optimisták.
Hát azért a munkaerőpiacot szerintem közvetlenül befolyásolja egy kormány működése, gondolkodása, és itt most jelentős változások voltak, talán azóta is, mióta ezt fölmérték. Nem zavarta el meg mondjuk a munkaerőpiacot, mert pont valamelyik nap olvastam, hogy a német cégek Magyarországon most nem annyira optimisták, mint voltak, mert úgy látják, hogy és pont ugye az autóipar említettük egy pillanattal ezelőtt. Tehát, hogy ezek most nem billenhetnek-e meg, vagy ennyire rövid távon azért nincs hatása annak, hogy mondjuk egy német cég azt mondja, hogy hát ő nem szeretné, ha ez így lenne.
A megkérdezés október második felében történt, tehát akkor azért már a jele, illetve néhány döntés, vagy néhány előkészítés már publikus volt. Tehát egyrészt ez már tudható volt a cégek számára, amikor ők a 2011 első negyedév előrejelzésüket tették. A másik szempontból jogos, amit mond, hogy bármi is van, nagyon rövid távú döntéseket különösen gyártó cégek nem hoznak. Ami minket érint az, hogy például a német gazdaság helyzete, hogyan alakul a következő időszakban, illetve nem is a gazdaság helyzet annyira, hanem mondjuk azoknak a gyáraknak a megrendelési állománya, akiknek az ellátási láncába tartozó beszállítói Magyarországon vannak. Ilyen például az autóipar valóban, vagy az elektronikai gyártók, és most Németország az elmúlt két év legmagasabb munkáltatói felvételi hajlandóságát produkálta, két számjegyű, 11-es indexel, ami azt jelenti, hogy valahol úgy gondolják, hogy megrendelési állományuk van, nekik is munkáról lesz szükségük, és ha ők gyártanak valamit, akkor valószínűleg a beszállítóiknak is kell.
Tehát az egyik generálja a másikat.
Egyik generálja a másikat. Ez nekünk valóban nagyon jó. Köthető ez valószínűleg ahhoz, hogy Németországnak meg az egyik legfontosabb exportpiaca lett most autótéren a kínai gazdaság. Kínában pedig még inkább két szemjegyű ez a felvételi hajlandóság. Tehát ott Kína... nagyon dübörögnek.
Igen,
nagyon
dübörögnek. Most ők a világ csodái. Igen. Ha lehet így fogalmazni. Azt mondta, hogy persze különböző iparágonként nagyon eltérő, ez teljesen természetes, az autóiparról már beszéltünk, de azért beszéljünk még egy kicsit róla. Itt a legoptimistábbak az autóipar, illetve az autóiparon belül nyilván a beszállítói, tehát a teljes autóipari kört fölölelő gazdasági rész, itt a legoptimistábbak a munkáltatók?
Amikor iparágról beszélek, akkor a nagyobb nemzetgazdasági iparágakra gondoltam. Külön az iparon belül nem mérjük az egyes iparágakat, de tudható, hogy ugye a nemzetgazdaságnak egy nagyon jó részét a gyártás szervezésben, a gyártásban az autóipar teszik, illetve az elektronika a másik nagy húzóágazat. Amikor iparágakról beszélek, akkor olyanokat értek alatta, mint gyártás, nagy egészében, mezőgazdaság, vadászat, halászat, erdőgazdálkodás, vagy közféra, vagy pénzügyi szolgáltatások. Tehát ami komoly reményre ad okot, hogy valószínűleg az említett okok miatt minden ötödik gyártócég felvételi szándékot jelzett, és a hozzájuk kapcsolódó iparágok is, ugye ha valaki gyárt valamit, ahhoz kell alapanyag, azt raktározni kell, azt szállítani kell, azt finanszírozni kell, tehát a szállítmányozás, raktározás, kommunikáció, vagy a banki, tehát pénzügyi szférában dolgozó vállalatoknál is minden ötödik 20%-uk azt jelezte, hogy neki munkaerőre lesz szüksége a következő év első negyedévébe. Ez azért is nagyon fontos, mert egyébként munkaerőpiaci szempontból nem a foglalkoztatás csúcspontja soha az első negyedév, tehát szezonálisan az alacsonyabb szokott lenni, mint mondjuk a negyedik negyedév.
De gondolom a mezőgazdaság miatt is nagyon alacsony.
Természetesen a mezőgazdaság miatt is általában így van. Ők azok, akik visszahúzták egy picit az indexet.
Mi a helyzet a mezőgazdasággal?
A mezőgazdaságban is azért a borulátás szintje csökkent. Ugye a trendeket kell mindig nézni az előző negyedében.
Annyira finoman fogalmazott, hogy hihetetlen.
Én úgy gondolom, azért az tényleg nagyon fontos látni, hogy jó lehet ott is még, de hát szezonális okok miatt is nyilván elbocsátási szándékú vállalatok száma nagyobb, százaléka nagyobb, mint azok, akik fölvesznek, tehát egy mínusz 12-es munkaerőpiaci mutatóval rendelkeznek. Viszont ez mínusz 20 volt mondjuk egy évvel ezelőtt. Tehát ugyanebben a szezonban lényegesen több vállalat gondolta azt, hogy hát neki nem nagyon lesz szüksége munkaerőre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a trendet is értékelni kell.
Közszféráról érdemes egyáltalán beszélni, mert ugye a közszférában az nyilvánvaló, hogy egy elbocsátási hullám, vagy egy újabb elbocsátási hullám lesz, mert ez nem most kezdődött, és nem fél éve, hanem gyakorlatilag már több éve folyamatosan tart. Gondolom, hogy ott a legesleg borulátóbb.
Nem, a mezőgazdaság egy picit borulátóbb. Igen. Igen, de ők is a minusz 10 körüli munkaerőpiaci mutatót jelezték. Az, hogy egyébként ebből konkrétan mi lesz, ezt meglátjuk, az intézkedési csomag még nem teljesen ért véget. Én úgy gondolom, hogy mindig ki kell várni minden tervezésnek az eredőjét, tehát vannak pozitív irányba ható intézkedések, vannak esetlegesen negatív irányba ható intézkedések, ha most csak a munkaerőpiac szempontját nézem, és még jelenleg nem tudjuk, hogy az eredőjük mi lesz pontosan. A kormányzati szándék mindenképpen a munkahelyteremtés, tehát
no, nagyon reméljük, hogy soha nem volt ilyen magas a munkanélküliség, vagy legalábbis nem soha, de most valami csúcsot döntöget.
Mondjuk azt, hogy nem csökkent túl nagy száma, de például az októberi, vagy a novemberi számok még nem álltak rendelkezésemre, amikor erre a beszélgetésre készültem. Az októberi számok alapján egy 20-pár ezer fővel kevesebb a munkanélküleknek a száma, mint mondjuk az előző időszakban volt. Tehát én gondolom, jó, hogy lassú, de csökkenés azért.
Ezt ön is tudja, meg én is, hogy azért, mert kikerülnek a munkanélküli segélyezők köréből, és tehát egy csomó ember kikerül úgy a fókuszból, tehát ezekkel az adatokkal azért óvatosan kell bánni. Tehát van egy csomó olyan nem dolgozó ember, aki nem jelenik meg sehol a statisztikákban sem. Én félek, hogy ezeknek a köre nagyobb.
Mondjuk a statisztikák azok, különösen most, hogy már az ILO a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a méréstani módszerét is alkalmazzuk, az azért elég összehasonlítható hónapról, negyedévről, negyedévre, és gondosan ügyel ezekre, hogy azért úgy ne lehessen tűnni. Amire ön céloz, az valószínűleg a foglalkoztatottságnak a szintje, mondjuk egy 15-64 vagy 15-74 éves aktív népességben, ahol bizony valóban nem dicsekedhetünk, ott ugye az 55,3%-unkkal az Európai Unió végén kódolunk.
Igen. Régiónként is mindig elmondják, amikor munkaerőpiacról vagy munkahelyteremtésről beszélgettek itt ebben a műsorban, hogy hihetetlen nagy különbségek vannak Magyarország régiói között. Mindig Nyugat-Magyarországot hozzák pozitív példának, és Kelet-Magyarországot az változó, hogy éppen Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, de mindig ez a két véglet. Ugyanezt látják önök is továbbra is, tehát a vállalatok, a vállalkozások szempontjából, vagy szemszögéből ugyanez látják. Látszik, hogy nem nagyon akarnak a keleti részen, vagy nem nagyon tudnak bővíteni, felvenni, míg a nyugati határszélen már azért látják a jövőt.
Ez most változó. Igen, a nyugati határszélen látják a jövőt, de azt nem szabad elfelejteni, hogy 2008 harmadik negyedévének a végén, negyedik negyedévének a végén ez volt az a régió, ahol a legdrámaibb volt a hirtelen változás, tehát itt voltak az első komolyabb csoportos létszámleépítések, elbocsátások.
De annyira azért ott nem ijedtek meg, mert átmentek a határ másik végére, pláne hogyha jó szakmájuk volt, és azért őket valahogy eloszlott az a nagy tömeg, akiket így egyszerre kiraktak. Tehát ott valahogy szerencsésebben ki tudnak jönni, talán a földrajzi elhelyezkedés miatt.
Hát ez volt az első gondolat, de aztán a határ túloldalán sem nagyon volt felszívó erő, tehát Ausztriát is ugyanúgy sújtotta ez a lefelé menő gazdasági ág, úgyhogy nem nagyon volt könnyű a helyzet ott sem. Valóban ott már a javulás jelei mutatkoznak, tehát ott számos nagy gyártó cég elsősorban, akár mérnöki, akár pedig szakmunkás vagy gyártósori operátor munkakörökbe keres embert. Viszont van egy pozitív elmozdulás Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön is. Észak-Magyarországon hosszú idő óta először pozitív a mutatónak az értéke, ami azt jelenti, hogy felvételi szándékról számoltak be többen, mint ahányan úgy gondolják, hogy esetleg túl sok náluk a munkaerő. Ez egy nagyon fontos jelzés. A saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy egyre több cég gondolkozik nem csak azon, hogy esetleg gyárakat, tehát betonított munkát igénylő pozíciókat, vagy esetleg szakmunkát igénylő pozíciókat visz Kelet-Magyarországra, hanem akár úgynevezett call centereket, ügyfélszolgálati központokat, kutatóközpontokat, tehát Debrecennek, Miskolcnak, adott esetben akár Nyíregyházának is a szerepe. Valószínűleg a Debreceni Miskolci Egyetemnek a komoly háttér utánpótlást biztosító, szellemi munkaerőt biztosító dolgai miatt felértékelődött. Mm. Tehát próbálkoznak azért a vállalatok ott is. Néha nehezen találnak munkaerőt, tehát hogyha a helyieket nem találnak, akkor még egyelőre sajnos nehéz meggyőzni a munkavállalókat, hogy nem csak Budapest a világ közepe, de van egy pozitív elmozdulás, ami nagyon-nagyon jó.
Egyébként mi saját magunk akadályai vagyunk továbbra is, ön mondta az előbb, hogy nem nagyon szeretünk odébb költözni, még mindig ennyire örökhöz kötöttek vagyunk, tehát hiába van egy jó, csábító, megfelelő munkakör, 8-szor meggondolja az ember, hogy elköltözön egy másik városba.
Még mindig nagyon kötődünk a gyökereinkhez. Van egy bizonyos fajta elmozdulás ebbe az irányba, de azért nem mondanám drámai áttörésnek.
Azt mondta, hogy nem csak Magyarországon, hanem nem, és nem csak a régióban, hanem a világban készülnek felmérések. Egy picit nézzünk ki Magyarországról, mert hogy azt gondolom, hogy abból is sok minden következik. Ugye a német gazdaságról már beszéltünk. Ausztriáról egy mondatot mondott, hogy ott már nagyon úgy tűnik, hogy beindult, vagy azt mondom, hogy elindultak, hogy a gazdaság igazán talpra áll, és a munkaerőpiacon ez jól visszatükröződik. Csehország, Szlovákia, ott mi a helyzet?
Érdekes, hogy Ausztriára visszatérve egy szóra, most a világ átlagon mért 39 országából 32-ben pozitív a munkaerőpiaci mutató értéke, tehát a nyilatkozó vállalatvezetők felvételi szándékokról számoltak be 32 országban, 7 országban, ahol ez nem így van, sajnos mind a 7 az Európai Unióban, és hát ugye nem zsákban vagy, hogy esetleg Görögországban, meg Írországban eléggé
elborulátok, meg mondjuk Portugáliában.
Igen, de az például egy picit meglepőbb, hogy Ausztriában is negatív ennek a mutatónak az értéke, és Csehországban is.
Mondjuk Csehországot értem, Ausztriát annyira nem, hogy azért az egy stabil, kiszámítható gazdaság volt.
Igen, és, de úgy gondolom, hogy őket talán kevésbé sújtott az elmúlt időszakban, tehát mindig elég kiegyensúlyozottak voltak, és lehet, hogy most picit a racionalitásra törekszenek, de ennek az okait, tehát ez most egy kérdés, ami jogos kérdés, és én úgy gondolom, hogy azoknak az elemzőknek, akiknek ebben rálátásuk van, vagy azoknak a gazdasági döntéshozóknak, vagy kormányzati döntéshozóknak, elemeznie kéne az okokat, és érdemes elemezni, hogy miért történhetett ez.
Visszatérve Magyarországra, ezek szerint akkor nagy csodát nem várhatunk, de azt gondolom, hogy ma már, legalábbis a munkaerőpiacon, ma már senki sem mer